Ismét nyissuk ki a Mózes első könyve harmadik fejezeténél az igét. Ugye eljutottunk addig, hogy azt mondtuk, hogy a bűnrendezés folyamatában a küzdőimádság az először az arra irányul, hogy valóban az Istenhez menjünk, és ne meneküljünk az Isten elől. Másodszor, hogy valóban szembesülni tudjunk, és néven nevezni tudjuk a dolgokat, és ne masszatoljunk, és ne kerüljük el annak a fájdalmát, amit a szembesülés is annak a lelki gyötrelmei jelentenek. És akkor az a kérdés, hogy mi a következő lépés? Tehát, hogyha eljutottunk oda, hogy valóban oda mentünk az Isten elé, eljutottunk oda, hogy valóban szembesültünk, valóban néven neveztük, akkor vajon mi lesz az a következő lépés, amivel küzdenünk kell, aminél előfordulhat, hogy nem magától értetődő lépés, hanem valamilyen lelki küzdelmet igénylő lépés. Mi volt a következő pont ebben a folyamatban, amit itt olvasunk a harmadik fejezetben?
Nem tudom, hogy erre gondolsz, de az Isten olyan kérdéseket tesz fel, ami úgy a lelkiismeretünket ébresztgeti, vagy próbál rábeszélni arra, hogy mint ahogy az első emberpárt is arra próbálta rávezetni, hogy meglássák azt, hogy mit tettek. Mert először nem is biztos, hogy látjuk, de ő a kérdéseivel és a jelenlétével, de ez még nagyon fontos, én azt hiszem, hogy itt jelen van. Tehát ez egy nagyon fontos, vagy legalábbis ebben ott van a reménység, hogy az Isten jelen van, és akkor ébrezgeti a lelki ismeretünket is, és kérdez, kérdéseket enged meg, és ezen keresztül próbálj bennünket a belátásra, a megvárásra vezetni.
Ez igaz, csak most mi már ott tartom gondolatilag, hogy megbánásra elvezetett.
Már el is vezetett bennünket, de jó.
Huszonegyedik vers. És csinált az Úristen Ádámnak és az ő feleségének bőrruhákat, és felöltöztette őket. Harmadik fejezet, 21. Melyik verssel köthető össze ez ebben a fejezetben?
Figefalevéllel.
Így van. Tehát amikor a 7. versben olvassuk, a 3. fejezet 7. versében, megnyilatkoztak mindkettőknek szeme, és észrevették, hogy mezítelenek, figefa leveleket akadtak azért össze, és körülkötőt csináltak maguknak. Milyen összefüggés van a kettő között? Miért mondom azt, hogy ez is egy olyan pont lehet, aminél szükség lehet arra, hogy lelki küzdelmet vívjon az ember?
Mert amíg a fügefa leveleket maguk csinálták, és maguk kötözték oda, most az ember kénytelen azt elfogadni, hogy semmit nem tehet ő magáért immáron, hanem totálisan rá van szólva az Isten megbocsátására. Hát az, hogy ide eljutott, az is az Isten kegyelme, de az Istennek jóval lenne a bűnt nem megbocsátani, és ha az Isten élne ezzel a jogával, akkor az ember menthetetlen lenne. És ekkor is nagyon fontos, hogy mit, hogyan gondolkodom én az Istenről most, abban a a veszett helyzetben, hogy úgy gondolkodom az Istenre, mint aki örömét leli az irgalmasságban és jó szívvel megbocsát, vagy kételkedem ebben. Mert azt gondolom, hogy mindenképpen át kell menni a küzdelmen, csak a kifutás, a végkifejlett szempontjából teljesen más eredményre jutunk. Így vagy úgy. De oda eljutni, hogy nem tehetek semmit én már önmagamért, mert a bűnt nem lehet kiradírozni, nem lehet semmisétenni, a bűn, és az is marad, és nem tudom rendezni másképpen, csak úgy, hogyha az Isten hajlandó megbocsátani.
Szóval ez egy több rétegű küzdelem lehet az ember életében. Meg lehet fogalmazni úgy is, hogy el kell tudni fogadni a kegyelmet. És ez nem mindig megy magától értetődően. Tehát mondhatnám így is, hogy az önvádnak és az önmarcangolásnak is kell egy határt szabni. Tehát van egy pont, ameddig nagyon nagy szükség van arra, hogy fájdalmas mélységekig szembesüljünk önmagunkkal, de van egy pont, ahol azt a fájdalmat el kell tudni engedni, és el kell oda jutni, hogy ezután kegyelemből fogok élni. És elfogadni a kegyelmet. Ugye ez az, amit nagyon sokan úgy fogalmaznak meg, hogy megbocsátani önmagunknak. Én jobb szeretem úgy megfogalmazni, hogy megragadni az Isten kegyelmét, és elfogadni az Isten kegyelmét a magunk számára. Mert az, amit itt Ádám és Éva csinált, az megint zsigerileg él bennünk. Hogy a bűnnek a következményét próbáljam magam megoldani. Akár megjelenhet úgy is, hogy rendben van, a bűnbocsánatot elfogadom, de most bebizonyítom, hogy én megérdemlem azt a kegyelmet, amit kaptam. Ugye egy nagyon gazdag jelkép van ebben a mozzanatban, hogy Ádámnak csinált, az Úristen csinált Ádámnak és az ő feleségének bőrruhákat, és ő felöltöztette őket. Mi minden jelkép található ebben az egy mondatban? Ugye az első kérdés, honnan volt bőr? Ugye a bárány áldozat. Tehát az Isten tanította meg Ádámot és Évát, hogy a bűnrendezésnek az útja a helyettes áldozatnak a vére, a kiontott élete. Ez az egyik, a bárány áldozatnak a gondolata, hogy Krisztusa egyedül Krisztusért lehet a mezítelenséget befedezni és eltakarni, és ezt semmilyen más készítmény, emberi készítmény nem tudja befedezni egyedül Krisztusnak a kiontott élete, az, ami bűnbocsánatot jelent. Milyen jelkép van még ebben?
Hogy ő csinálta? Az Isten kezdeményezte, ő adta.
Ugye a ruhának a képe, milyen gondolatot lehet ehhez társítani?
Meg a fehér ruha az olyan, hogy azt is az Isten adja, és a fehér ruhában levés azt ételezi, hogy az ember már bűntelen életet él. És itt már az, hogy a mezítelenségüket befedezték, ez azt jelenti, hogy az Isten elfedező áldozatának köszönhetően adhatott neki ruhákat, ami a bőrruhában az is benne van, hogy Jézus Krisztus, a bárány áldozat, de azt is, hogy elfedező ez az áldozat.
Így van. Illetve, ha itt tovább megyünk, akkor ugye Ézsaiás könyve úgy fogalmaz, hogy üdvnek ruháiba öltöztet fel engem. Tehát ugye a ruha egy nagyon összetett jelkép ebből a szempontból.
Mondhatok valamit? Egyszer egy beszélgetés kapcsán, aki Bibliát olvasó, még most kezd olvasni, és ugye nagyon az elején van, egyszer azt fogalmaztam el nekem, hogy képzeld el, hogy azt olvasom a Bibliába, hogy az Isten felöltöztette az első emberpárt, és kiűzte. hogy megmagyaráznád, hogy ez hogy van, hogy miért öltözteti föl őket, hogy aztán meg kiűzölne onnan őket, ahol jó volt nekik. És nagyon, tehát azért is maradt meg benne, mert nagyon jól megfogalmazta, és meglátta ennek a lényegét, mondom, jó irányba gondolkodom, ha erről gondolkodsz. Tehát így egy kezdő bibliaolvasó is észreveszi, hogy valóban az Isten megteszi ezt a dolgot, hogy öltözetet ad. Mielőtt kiűz a paradicsomból, az otthonodból, valamit biztosít. Ugye mi ezt tudjuk, mert olvastunk róla, meg hallottuk már, meg utána jártunk, de aki most olvassa, még annak is szemet szúr ez.
Tehát akkor gyűjtögessük össze, hogy a ruháról mi mindent tudhatunk? A ruhára azt mondja, hogy üdvnek ruháiba öltöztet fel az Isten. A magunk által készített ruhára meg azt mondja, hogy pókhálójukból nem lesz ruha. Nem lesz olyan öltözet, ami elfogadható. Ott van a mennyegzői, királyi mennyegzőnek a példázata, ahol ugye megint megjelenik az ünnepi ruha, és az, hogy a király adja ajándékba az ünnepi ruhát. Aztán ott van a bárány mennyegzőjének a ruha, fehér, ragyogó gyolcsba van felöltözve a mennyasszony, amit úgy azonosít, hogy a szentek igazságos cselekedetei, és így érkezünk el a jelenhez. Tehát valóban lehet ilyen rövid zárlatosan azt mondani, hogy ez a ruha egyenlő a jellemmel, de ez azért egy nagyon összetett jelkép, mert akkor tegyük mellé azt is, hogy öltözzétek fel a Krisztust. Tehát, hogy Krisztus kiontott élete, kiontott vére a bűnbocsánat alapja, de nem állít meg, hanem hogy Krisztus az, aki befedez minket, ahogyan Évi hivatkozott rá, hogy a mezítelenségnek a rúdságát eltakarja, és ott van Jelenések 16-ban, hogy boldog, aki őrzi az ő ruháit, hogy ki ne látszódjon az ő mezítelenségének a rúdsága. Tehát Krisztus befedez, Krisztus a saját igazságát ajándékozza oda az embernek, hogy azzal befedezze, de ráadásul nem csak, hogy ez a befedezés, hanem felöltözése a Krisztusnak. Ami ugye már azt is jelenti, hogy az ő jelleme kiformálódjon, kialakuljon, hogy Krisztus legyen látható az emberen. Nem csak egy elfedezés, nem csak egy eltakarása a rúdságnak, hanem az igazságának a látható volta. Tehát itt már az is benne van, hogy kiábrázolódik a Krisztus, hogy a Krisztus igaz cselekedete, a Krisztus igaz élete láthatóvá válik az emberen, és hogy ezt az Isten készíti, tehát az Isten formálja az embernek az életét át, az Isten öltözteti fel az embert, de azért ugyanakkor Jelenések könyve azt mondja, hogy azért hatalmas örömhír a bárány mennyegzőjének a napja, mert végre elkészült a mennyasszony, és felvette végre a mennyegzői ruhát. Tehát, hogy ez megint nem olyan, hogy csak az Isten végzi, hanem az Istennel együttműködve nekünk azt akarnunk kell, nekünk azt el kell fogadni.
Az, hogy öltözzétek fel a Krisztust, az is egy felszólítás, hogyha az emberben tehetetlen lenne, és vágyálja az Isten majd csak megteszi, akkor ez nem felszólítás lenne, mert ez végülis. És hogy olyan izgalmas ez, hogy mi az itt ember része agyban.
Bocsánat, hogy ezt mondom, de a Szentírásban sokszor találkozunk, vagy többször találkozunk azzal, hogy egyszer azt mondja, hogy öltözd fel, mert hogy ez ilyen egyszerű, hogy vedd föl magadra, aztán meg azt mondja, hogy vedd le. Hogy vedd le. Hogy ne legyen a tiéd. Vessétek le magatokról ezeket. Tehát az öltözködés...
Sőt, a sorrendben azt mondja, hogy össze vesd le, és utána
így van, így igaz. De ezek mind ilyen felszólító módban vannak. Tehát, hogyha a ruhákról beszélünk, meg ezekről a dolgokról, akkor akkor én azt láttam eddig, hogy hogy a bibliai kinyilatkoztatásban ilyen evidens, hogy leveheted és felveheted. Tehát ez csak azon múlik, hogy akarod-e vagy nem akarod levetni is, meg fölvenni is. Tehát ez ilyen egyszerűnek tűnik. Nekem meg mégis folyamatosan az az érzésem, hogy ez az Isten ajándéka. Tehát ez egy ajándék. És nem azon, tehát nem tudom, mégiscsak múlik valami az, azon, hogy én akarom, vagy alkalmas vagyok erre, vagy sem.
Ez egy nagyon fontos alaptétel, hogy az üdvösséget, ezt együtt munkálkodás által érjük el. És ha de mindig az a kérdés, hogy milyen nézőpontból nézzük. Nem azért, aki akarja, sem nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené. A dicsőség az az Istené azért, hogyha célba érünk. Az értünk végzett munkának a hatalmas része az Istené. A mi részünk az együttműködés. A mi részünk az akaratunknak a gyakorlása, amiben az Isten még abban is segít az Isten, egyrészt a szeretetével, másrészt az igazságával, az ösztökével, ami keresztül késztet. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az embernek olyan mérhetetlenül nagy része van, hogy bármire büszke lehetne, vagy bármire hivatkozhatna, de mégis az emberi rész nélkül az Isten, a mindenható Isten sem, és direkt ez az ő döntése, hogy nem fogja rákényszeríteni az emberre. Tehát ez az, amit mindig látnunk kell magunk előtt, hogy az Isten nélkülünk nem akarja, és nem fogja az üdvösségünket kimunkálni, hanem ő ezt bennünk, a mi beleegyezésünkkel munkálja és formálja. De ha ez megtörténik, ez az ő dicsősége, és nem a miénk. Noha az Isten megbecsüli, noha az Isten ezt is, ugye a jó gyertekén áldottaim, örököljétek az országot. Tehát, hogy ott van az Isten részéről, még ennek, tehát az Isten megbecsüli, amikor az ember ezt az együttműködést gyakorolja, és célba ér. De a mi részünkről egy dolog marad, az Istent dicsérni és dicsőíteni ezért. De menjünk vissza oda, hogy akkor milyen küzdelmet jelenthet ez. Tehát jelentheti egyrészt azt a küzdelmet, hogy elfogadjam teljes szívből, hogy kegyelemből fogok élni, és elfogadjam az Istentől a kegyelmet. Hogy el tudjam fogadni a kegyelmet, és el tudjam engedni azt, hogy megérdemlem ezt. El tudjam engedni a saját magam által készített takarókat, figefa leveleket, mindent, amivel magamat igazolni szeretném, amivel a magam számára az üdvösségnek a zálogát szeretném magam kezében megragadni. Tehát itt én képeket, egy képet szeretnék hozni. A római levél második fejezetében van egy nagyon kifejező megfogalmazás, amikor azt mondja, hogy imét a zsidónak neveztetsz. Azt a részletet szeretném kívánni, csak ott több dolgot mond ki. Iméted zsidónak neveztetsz, és a törvényre támaszkodsz, és Istennel dicsekedel. És ez a kifejezés, hogy ez a törvényre támaszkodsz, ez a kép, amit szeretnék itt beidézni, hogy valamire rátámaszkodni, akkor ez azt jelenti, hogy az, amikor szilárd talajt érzel lábad alatt, amikor valamire teljes testsúlyoddal ránehezedsz, és mondhatjuk így, hogy amire építed az üdvösségedet, az üdvösséged reménységét. És Ugye a zsidókra azt mondja, hogy ők arra építették, hogy mert mi megtartjuk a törvényt. Tehát én üdvözülni fogok, mert szombatot ünneplek. Pont. És ehelyett egy másik kép, hogy amikor a bárányt föláldozza az ember, akkor azt a bárányt le kell dönteni a lábáról, és teljes testsúlyával rámehezedni. Nem tudom, érzitek-e, értitek-e ezt a képet? Ez gyerektörténet, de mindig eszembe jut ennél a pontnál. A fehérke, nem tudom, hogy ki olvasta a fehérke történetet. Nem ismeritek? Egy kis bárányról szól, aki megszületik a jó pásztor nyájában. Aztán, hát itt ugye több minden dolgot leír, de végül elveszik és a rossz pásztor nyájába kerül. És látja azt, hogy ez a nyáj ez el fog veszni, látja azt, hogy ott vannak a ragadozók a nyáj körül, és a pásztor nem foglalkozik vele. Látja azt, hogy meg fogják rohanni a nyájat, és ő úgy dönt, hogy nem várja ezt meg, hanem elmenekül. És neki áll rohanni ész nélkül bele a vakvilágba, a sötétbe, és ahogyan rohan, egyszer csak beleesik egy szakadékba. És a szakadékban egy szúrós, tövises fa ágán landol, tehát nem zúzza magát halálra, nem esik le a szakadék aljába, hanem egy bokorban megakad, egy fás bokorban, ami tövises, ahonnan aztán nem tud lejönni. Ott lóg ég és föld között, teljes tehetetlenséggel, ha kapálózik, akkor csak azt látja, hogy a gyökér az úgy csúszik ki a sziklából, és nem tud semmit tenni magáért. És véget, és aztán egyszer csak hallja, hogy a pásztor keresi, és megtalálja is. Szóval ez a kép, amikor valaki semmit nem tehet magáért, mert csak agyonzúzni tudja magát a szakadékban, és így ráhelyezni az életünket az Isten kezébe. Nincsen a kezemben semmi más az Isten ígéretén kívül. Mondhatjuk azt, hogy ez a legszilárdabb. De ezt megharcolni, hogy én a kegyelemre fogok támaszkodni, hogy én az Isten értelmezett áldozatára fogok támaszkodni, és ezt fogadom el, és nem teszek mellé pót támasztékokat a lelkemben, amik arról biztosítanak, hogy én megérdemlem, vagy hogy azért én most már jó vagyok, vagy tehát bármi ilyesmi. Igazán, kizárólag bízni Krisztus áldozatában, és az üdvösségem reménységét arra építeni. És elfogadni a kegyelmet Krisztusban, és most már úgy élni, mint akinek megbocsátott. Erről a küzdelemről van szó. Ezen a ponton viszont nem olcsónak érezzük a kegyelmet. De ezen a ponton pont azt kell megharcolni, hogy hittel megragadjuk Krisztus áldozatát, és éljünk a kegyelmével.
Én akkor alulról jön a kegyelem, mert a méltatlanságom teljes tudatában mégis bele kell kapaszkodni valami nagy dologba, valami. És azt gondolom, hogy ilyenkor felértékelődik a kegyelem, még inkább.
Most azon gondolkodtam, hogy hallgattalak, hogy milyen különös dolog ez, mert egyrésztről egyfajta együttműködést
szeretne tőlünk az Isten. Másrésztről meg hiába akarnánk önmagunkért tenni bármit is. Egész egyszerűen mindig szembe találkozunk azzal, hogy de nem tehetsz magadért semmit, te ezt nem tudod munkálni. Neked ehhez igazából, és ugyanakkor az emberben meg ott van az a fajta késztetés, hogy ő szeretne valamit tenni. Hogy szeretne ebbe mondjuk, most csúnyán mondom, de segíteni az Istennek. Hogy azon az úton járjak. És akkor folyton folymást abba a falval ütközöl bele, hogy nincsen semmi lehetőséged, tehát magadért te nem tehetsz semmit. És akkor itt jön ez a kifejezés, jön ez a megfogalmazás, hogy a kegyelem. És akkor meg kellene értened, hogy ebben a kegyelemben, hogy te ezt hogyan találod meg a helyedet. Hogy ezt a gondolataidban is, meg a szívedben is, mert a kettőnek együtt összhangba kell valahogy megtalálódnia, mert ha nincs összhang, akkor ott baj van. Vagy az egyik irányba csúszol el, vagy a másik irányba. Mert ha az eszed dominál, akkor a törvény az nagyon fontos lesz. Ha a szíved dominál, akkor meg megint valami más lesz fontos. Tehát, hogy ez úgy meglegyen. És néha azért nem nagyon látom, hogy van itt ebben a dologban, hogy lehet ezt megtalálni helyesen. Na lehet, hogy pont ehhez kell tényleg a küzdőimádság. Hogy végre rájöjjek arra esetleg, hogy ezt csak az Isten tudja ezt megmondani, hogy nálam hol van ez. Tehát akkor ez egy egyéni út.
Nyilván, mindegyik részre ezt egyébként elmondja.
És egyénenként változik is. Nem?
Azért is változik egyénenként, mert mindjárt fölhangosodom. Tehát azért is változik egyénenként, mert személyre szabott az, hogy az Isten mikor mit szeretne elmondani, és mit szeretne megtanítani nekünk. Tehát ha átvezetett azon a ponton, hogy magunkat megláttuk halálra méltónak, ami bűneink miatt, akkor nagyon hatalmas módon tud megszólalni az a mondat, hogy nem kell meghalnod. Hogy élhetsz. És ez nagyon mély hálát tud magálni. A bizonyságtételekben, a Szemelvények első kötetben van egy gondolat, ahol azt mondja, hogy lehet, hogy az átadás nem elég mély. De ha a bűnös Krisztushoz jön, az igazhoz, aki az életét adta a bűnösökért, annak látványa minden akadályt el fog távolítani. Tehát, hogy mi az a hit életünk során lehet, hogy kisiklunk, lehet, hogy az Isten látja még, hogy még milyen küzdelmeket kell, még elmélyül az a bűnbánat, még elmélyül a rászorultság, mi tudata, még kiformál bennünk dolgokat. De egy biztos, hogyha a bűnös az igazhoz jön, és látja Krisztus áldozatát, és közben folyamatosan ott szól az, hogy az Isten érted adta az ő egyszülöttjét, hogy te neked életed lehessen, akkor ez célba fog vezetni, akkor ez ki fogja munkálni mindazt, amire szükség van, mert az Isten, itt jön be az, hogy az Isten öltözted fel. Itt jön be az, hogy ő vezet keresztül azokon a dolgokon, amik ahhoz kellenek, hogy beérlelődjön az, hogy ez ne a bűnök takarója legyen, hanem hogy az valódi változást és a szívnek a teljes átformálódását hozhassa. De magának a konkrét bűnrendezésnek a folyamatában ezen a ponton az a feladat, hogy amikor a sátán a bűntudattal akar visszatartani, akkor legyen mibe kapaszkodni, hogy tényleges reménységet jelentsen a Krisztus áldozata is, és hogy el tudjam fogadni a kegyelmet, és a szívem meg tudjon nyugodni az Isten szeretetében, és ne a kétségbeesésben, és ne a gyötrődésben éljek. Te a bűnbánatot követően a bűnbocsánatnak a bizonyosságát megélni, és örömmel átélni. Bármi paradoxnak tűnik most így végig gondolva ezt. De hogy az a felszabadult öröm legyen, amit jelenthet ez.
A vigasz.
Igen.
A vigasz. Tehát azt mindig meg kell találni, mert máskülönben nem marad más, csak a reménytelenség.
Csupán szembesülni a bűnünkkel, és csupán szembesülni a bűnnek a súlyával és következményeivel, az megsemmisítő lenne.
Én ezt a részét leginkább szerintem ebből az igéből értettem meg. Ez egy nagyon jó ismert igaz, azért csak a Jeremiás könyve 31. fejezet 33-34, de csak a 34-et szeretném elolvasni, hogy és nem tanítja senki az ő fele barátját mondván, ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsintől fogva nagyig. Azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és védkeikről többé meg nem emlékezem. Én azt gondolom, hogy ez pont erről szól, hogy amikor az ember átéli, hogy jogos az Isten haragja, és jogos az én elveszésem, jogos volna, de az Isten mégis megbocsánat, és az a fajta bűnbocsánat bizonyossága ott van, akkor ez növeli az Isten iránti hálát, és így lehet az Istent igazán megismerni. Ez nagyon értékes az ige, nagyon értékes a vele szerzett tapasztalat, de a bűnbocsánat öröme megismerése nélkül nem lesz teljes, hogy milyen az Isten. És azért is azt gondolom, hogy rendkívül veszélyes dolog a bűnrendezést hanyagolni, mert azt a nagyon fontos lépcsőt vagy ágat iktatja ki ez a...
Az örömöt hagyja ki az ember az életében.
Így van. Tehát és hogyha örömtelenné válunk, akkor ez magával vonja az ítélkezést, a békétlenséget, a semmi nem jót, a mindenfélét is. És azt gondolom, hogy a csendes örömnek a megléte vagy hiánya, az nekünk is egyfajta jelzés kell, hogy legyen. Nem másokat kell ilyen szempontból vizsgálni, hogyha örömtelen, akkor biztos nem rendezte a bűneit, hanem saját magunkat, hogy miért nincs az a fajta békesség bennem, az a fajta öröm, amit az Isten a vele való megbék, mert a bűnrendezés az tulajdonképpen az Istennek való újra megbékélés. És nem az Istennek van szüksége arra, hogy mi megbékéljünk vele, hiszen ő már megbékélt velünk, hanem nekünk van szükségünk arra a bizonyosságra, amit az Isten újra és újra elmond. Mert olyan nyomorultak vagyunk, hogy nekünk az Isten nekünk bizonygatja, hogy még mindig szeret. Annak ellenére is szeret, hogy nem vagyunk éppen szerethetőek.
Én itt egy kis mellékszálon hadd fogalmazzam meg azt, hogy én nagyon sokszor találkozom emberekkel, akik egyfajta állandó lelkiismereti teherrel élik az életüket. És én ezt nagyon veszélyesnek tartom. Sem valódi bűnbánat nem jön létre, és ezért nincsen valódi szakítás a bűnnel, sem pedig azt a felszabadultságot és örömet nem éli át, amit kiváltsága lenne. A szemelvények első kötetben van egy ilyen érdekes mondata, a megfogalmazása nem vált meg, hogy az életünkben a legnagyobb öröm a megbánt bűnökből származnak. Tehát az az öröm, az a békesség, amit a bűnbocsánat bizonyosságaként élhetünk át, az életben a legnagyobb örömhöz tartozik.
Igen, mert szabadulás.
Igen.
Szabadulás, ez olyan, ahhoz tudnám én ezt hasonlítani, mint amikor az ember boldog, amikor meg tud szabadulni valami olyan dologtól, ami fogva tartja őt, és megkötözi. Mert ez is olyan, sőt, mert megszabadulni mondjuk egy dohányzástól, rendkívül nagy öröm, ahogy felszabadít az Isten. De attól nagyobbat tényleg nem is lehet elképzelni, mint amikor a lelkéről leemeli, érezhetően leemeli azt a súlyt, azt a terhet, azt a rettenetet. Tehát ezt valóban meg kell élni, és föl kell tudni szabadulni.
A zsoltárok azt mondják is ezt, hogy szólt a bűnrendelésről, leemeli az Isten a... Én nem tudom, se hívvajon, se görögül, csak magát ezt tudom. Jó, mert... Na, tehát... Mivel nem tudom jól elmondani és elolvasni, ezért kiszoktam hagyni, de elmondom, hogy magyarul azt jelenti a bűnrendezés a zsoltárokban használt szavakban, hogy az Isten leemeli a bűnterhét az emberről. És elmondhatod mellé, hogy milyen szavak ezek.
Nem fogom.
Jó. De az én számból ez biztos rettenetesen hangzana.
Mindannyian képesek vagyunk erre, így szépen sorba, mint erre. Tehát egy kicsit nekem gyakorlati dolog kellene jobban, hogy értsem ennek a vonulatát, mert nagyon nehéz, amiről most beszéltek. Tehát,
az öröm átélése?
Igen, tehát, hogy ennek az egész folyamatát, hogy erre mindannyian képesek vagyunk, vagy valami megakadályoz bennünket, vagy eleve az megakadályoz, hogy én nem megyek oda, és nem kérem a Isten, tehát nem kezdtük ugye az első ponttal, stb. Tehát vagy mindannyian képesek vagyunk, de bennünk van ez
az,
a képesség?
Az a képesség, hogy ezeket átélessük, megélessük, ezzel rendelkezünk. Ezt az Isten nem vonta vissza, és Sátán sem veheti el azt a képességet, hogy eldöntsük, hogy akarunk az Istenhez közeledni. Mm. És mondhatjuk azt is, hogy mindegyikre tekinthetünk úgy, mint egy ami akadály próbál lenni ezen az úton, és az Isten nem akarja azt, hogy ezek akadályok legyenek, tehát erre képesít. És azt sem kell gondolni, hogy mindig mindegyik ugyanolyan mélységű küzdelmet okoz. Tehát most mi egy olyan állatorvosi lovat nézünk, ahol pontról pontra azokat a kritikus szempontokat próbáljuk összegyűjteni, ami előfordulhat. Uh-huh. És ez olyan szempontból lehet segítség, hogy amikor előfordul, akkor egyrészt tudnotok kell, hogy ez normális. És nem kell, hogy úgy maradjon. Tehát ezt a kettőt, tehát az, hogy bűnkövettem el, és minden más szívesebben csinálok, mint hogy oda menjek az Istenhez, ez egy teljesen normális jelenség, nem vagy vele egyedül, nem a te kizárólagos hiányosságod, bűnöd, hibád, butaságod, hanem így működünk, és ezt le lehet és le kell győzni ahhoz, hogy tovább tudjunk haladni, tehát hogy előre tudjunk lépni. Amikor a bűnöd súlya rád nehezedik, akkor azt gondolod, hogy te hogyan lehetnél felszabadult és örömteli, ez normális jelenség. De nem kell, hogy így maradjon, és nem kell, hogy agyon nyomjon. Hanem az Isten el akar vezetni oda, hogy meghalljuk azt a mondatát, hogy megbocsátottam neked. És ennek a bizonyosságát akarja a szívben adni.
Hogy tudom én ezt követni, látni, vagy gondolni?
Ezt belül jelzi a lelkünk. Tehát voltam egyszer egy olyan helyzetben, amikor valaki szerette volna megfogalmazni, megszólaltatni az Isten kegyelmének az üzenetét, és én is nagyon vágytam volna rá, hogy az enyém legyen az. De a lelkiismeretem azonnal jelzett, hogy ez neked most nem szól, mert, és elmondta az ott, hogy mert még nem bántad meg igazán azt a dolgot. Noha bánkodtam miatta, de az a fajta bűnbánat, az nem született még meg. És amikor viszont megszületett, akkor viszont utána meg tudott szólalni a kegyelem, anélkül, hogy bárki ember szólaltatta volna meg, mert a lelkiismereten keresztül az Isten szava szólalt meg, és biztosította arról, hogy megbocsátott, de azzal együtt kellett kapaszkodni a kegyelembe, és kellett küzdeni azért, hogy mikor a hullámokban visszatérő bűntudat, vádolás, önkárhoztatás, az ne borítson el, hanem ott legyen az, hogy az Istenre bíztam magam. Pont.
Szerintem ebben annyira el lehet veszni ebben a dologban, olyan értelemben, hogy igen, jön ez, amit mondasz, hogy a felkismeret, a vádaskodás önmagammal szemben, hogy itt mennyi a dolga a sátánnak is, mert ez az önvád, ez elvihet engem nagyon messzire, amit mondtál is, hogy ennek az aránya, de hát ezt én hogy tudom így igazából?
Én azért vagyok optimista ezen a téren, mert ki készítette a ruhát?
Hát vezet.
Ki öltöztetett fel? Tehát ezért tartom fontosnak, hogy nem arról van szó, hogy ott van egy bárány, és most szabd ki magadnak a ruhát. Most vard össze magadnak a ruhát. Most akkor vedd fel magadra a ruhát. Hanem itt az Isten lépésről lépésre munkálkodik, és erre nincsen recept arra, hogy grammokban kimérve, hogy ha már ennyi fájdalmat érzel, akkor már ez már tovább léphetsz a következőre. Megvan az a veszély, hogy benne ragad valamelyik lépésben az emberesztény. De az Isten küzd értünk. Ha kell, akkor embert küld, és az ember elmondja, hogy meghalt érted, Jézus. Érted? És azért halt meg, hogy neked legyen egy szabad utad a kegyelem királyi székéhez. És nem azért halt meg, hogy vádoljon, és elkárhoztasson, hanem azért, mert meg akar menni. Tény, hogy a szívünkben el kell fogadni a kegyelmet. És van, amikor ezt is meg kell harcolni. Beszélni kell a saját szívünkkel, hogy az Istenben bízom, és nem emberben, nem magamban. És elfogadni az üdvösség reménységét. Méltatlan voltunk ellenére.
Nagyon sok tévút van ebben, de lehet.
Tudod, magad. Mit szoktam mondani a római levelet, mikor tanítottam? A 9. fejezet, illetve a 8. fejezet 28. versétől predesztinációt azzal szoktam bevezetni, hogy rámutatok arra, hogy a hitáltali megigazolás útja, ez egy gyönyörű út, de rengeteg buktató van benne. Felismeri az ember azt, hogy bűnös és rászoruló. Felismeri azt, hogy Krisztus az egyedüli megoldás. El tud-e oda jutni, hogy úgy higgyen Krisztusban, ahogyan Ábrahám hitt abban, hogy meg fog születni a gyermek. El tud-e oda jutni, hogy a gyakorlatban is felismeri azt, hogy az akarás egy szükséges, de nem elégséges feltétel. El tud-e oda jutni, hogy az akarás mellett a Szentlélekkel való közösséget megismerje, és utat engedjen az Isten erejének az életében. Ezeken a pontokon ki lehet siklani. De az Isten adott egy koronát az evangéliumban. Azt mondja, hogy ő egy tervet készített a mi megváltásunkra, egy olyan tökéletes, teljes tervet, amiben teljes mértékben ismerve bennünket figyelembe vette, az összes gyengeségünket, figyelembe vette az összes körülményünket, és elrendelte, hogy akik együtt szeretik, azoknak minden együtt munkálkodja a jóra. És a mi reménységünk az abban van, hogy az Isten tökéletes, tökéletes tervet alkotott, és ő soha nem adja fel.
És nem hazudik.
És nem hazudik. És ő ezt a tervet végigviszi türelmesen az életünkbe. És egyedül a mi makacs ellenállásunk akadályozhatja meg ennek a teljesülését. De mi ezt nem akarjuk, ugye? Tehát ami reménységünk nem magunkban van, még csak nem is ami jó hívő voltunkban van, hanem ami reménységünk a Krisztusban van, és az Isten értünk végzett munkájában, abban az örök idők előtt lefektetett tervben, amely alapján értünk munkálkodik. És el lehet mondani, hogy igen, emberileg eltévedünk. Igen. Maga az ige is ezt mondja. Meghallod a kiáltó szót, ha jobbra vagy balra letértél. Én el fogom tévedni. Ez magabiztosság lenne azt mondani, hogy nem fogok hol a törvénykezés hibájába, hol meg a olcsó kegyelem tanafejére elmenni. Meg tudom, még hány dolgot lehetne mondani. Nem abban van a reménységem, hogy én nem fogok eltérni. A reménységem abban van, amit az Isten végez értem, aki föl tudja mérni, hogy mi minden tapasztalatra, tanításra van szükségem ahhoz, hogy célba érjek. És ezért övé a dicsőség. Tehát amikor ez gyötör, hogy ez túl nehéznek látszik, és túl bonyolultnak látszik, és túl sok buktató van benne, akkor nézz egy kicsit még feljebb. És lásd meg az Istent, aki örök tervek szerint munkálkodik érted. És ezért van reményünk, azért van reménységünk. És okunk van örülni akkor is, ha éppen azt fedeztük fel ma, hogy eltévedtünk. És egyetlen egy utolsó gondolattal hadd zárjam le. Ez már nem feltétlenül a konkrét bűnrendezésnek a kérdéséhez tartozik, hanem annak egy folyamának, hogy én úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy a bűnbánatra eljutni lehet, de a bűnbánatot abba hagyni nem lehet. Tehát, hogy bele kell kapaszkodni abba, hogy az Isten a tenger mélységébe veti a bűneinket, de mégis előfordulhat az, hogy az Isten olyan élethelyzetekbe vezet bele, amik emlékeztetnek a bűneinkre, vagy olyan élethelyzetekbe jutunk, amik következményei a bűneinknek. Ugye Jákob megcsalta az apját, menekülnie kellett otthonról, eljut Lábán házához, és mi történik? Folyamatosan megcsalják. Ha ez, akkor ez lesz majd az ödös. Az. És újra emlékezteti arra az Isten, hogy csalod. És akkor az angyal mit kérdez tőle? Mi a te neved?
És ki kell
mondani, hogy a csaló. És utána azt mondja neki, hogy nem volt több egy csaló. Dávid bűnbánatra jut, az Isten prófétája kimondja, hogy nem kell meghalnod. De ő maga is kimondta maga fölött az ítéletet, hogy négy annyit kell adnia. És amikor Absalom elől menekül, és a sémei szidalmazza és rágalmazza, akkor Dávid azt mondja, hogy jogos. És azt írja Ellenvált hozzá, hogy ekkor volt a legközelebb Dávid az Istenhez. Ebben a megaláztatásában. Pedig kifakadhatott volna, pedig mondhatta volna azt, hogy most minden tönkre megy, és minden elpusztul. És ő megalázta magát. Tehát vannak élethelyzetek, ahol arról szól a küzdelem, hogy hajlandó legyek még mélyebben elmerülni a bűnbánatban, és még mélyebben megkapaszkodni az Isten kegyelmében, És arról szól a küzdelem, hogy ne essek ki ebből, és ne legyen elegem abból, hogy a fájdalmas szembesülés már megint eljött az életembe. Mert lesz egy pont, amikor ez már nem fog többet ismétlődni, de addig még előfordulhat. Amikor az Isten eltöröl a megváltottak szeméről minden könnyet, akkor utána már nem lesz emlékezés. De addig el lehet mondani azt, hogy ha az Isten a körülményeken keresztül szembesíti, újra és újra szembesülünk valami múltbeli bűnünkkel, akkor azt nem azért teszi, hogy elveszítsen, hanem azért, hogy a régi bűnökből való megtisztulással ne feledkezzünk el, ne bízzuk el magunkat, és hogy még mélyebb bűnbánatra jussunk, és még mélyebb bizalomra jussunk a kegyelmében. Nem ellenünk van. Tehát ez csak egy függelék ehhez a dologhoz. Mondhatnám így is, hogy amikor elkezdtek a falevelek hullani, akkor Ádámnak szembe kellett nézni. Amikor megtörtént az első testvérgyilkosság, akkor Ádámnak szembe kellett nézni. És így tovább. Tehát minden egyes emberi bűn, ahogyan a bűn hatalmasodott el a világon, Ádám nem tehette meg azt, hogy közben nem jut eszébe az, hogy igen. És mégis kegyelemből élt.
És akkor hol tudnám megragadni Ádám és Éva életében az örömet? Én egyébként a hívő emberek, az Isten félő emberek, és a magam életében is az örömet és a derűt, azt én hiányolom.
A bűnbocsánat bizonyosságában lehet ragadni. Tehát Ádám átélte azt, hogy az Isten megbocsátott. Olyan örömet, ami abszolút felhőtlen öröm, azt szerintem mindenki majd az újjáteremtett világban tud átélni. Tehát a legnagyobb örömünk közepette is az a tény, hogy ez a föld, a bűnvilága azért az árnyékot hoz. De nem kell, hogy betakarja a hit szemünket, nem kell, hogy eltakarja előlünk a jó reménységet és a vigasztalást. A vigasztalás az Isten értünk való munkájával.